Már is folytatjuk a beszélgetést Bán Teodórával, a Margit-szigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatójával, egyben művészeti vezetőjével, akivel eddig nem csak a Margit-szigetről, hanem balettről, művészetről, kultúrafogyasztásról, sok mindenről beszéltünk, arról, hogy micsoda verseny lekötni az emberek figyelmét, a kultúrának az értékeit átadni a mai korban, a mai világban. De ott hagytuk abba, hogy ott a Margit-sziget egy gyönyörű természeti környezettel, ami a fiataloknak és az idősebb korosztálynak is nagyon sokat tud adni. De mit tapasztalsz, mit látsz, mennyire van az embereknek most, ma kultúrára igénye és vesző pénze?
Azt gondolom, hogy a kultúrára való igénynek a felkeltése is feladata egy színháznak, egy színházvezetésnek, hiszen azért tűzünk ki egyre színesebb és látványosabb, most a Margit-szigeti Színházról beszélünk, tehát egy kicsit másképp jelennek meg a Margit-szigeti Színház színpadán azok a produkciók, amelyek mondjuk egy közszínházból érkeznek, mint ahogy az idei évben is számos közszínházzal, meg a korábbi években is együttműködtünk. Tehát ez az igény, ez egyrészt létezik, és másrészt pedig folyamatosan generálnunk kell. És minden színház generálni igyekszik az igényt a közönség irányába, hogy minél inkább a színház falai közé be tudja vonzani a produkciókkal.
3000 fő a befogadó képessége a Margit-szigeti Szabadtéri Színháznak. Nehéz időről időre megtölteni ezt a 3000 helyet?
Igen is, meg nem is. Tehát sok esetben nagyon könnyedén tudjuk megtölteni, legtöbb esetben talán mondhatnám is, de van bizony, ami kevésbé vonza a közönséget és a jegyvásárlókat a színházban, ami nem biztos, hogy feltétlenül a produkció minőségétől adódik, hanem ugye egy picit kevesebb vagy az érdeklődés körben kevesebben tartoznak, akik mondjuk egy ilyen előadás iránt érdeklődnének.
Tehát egy speciálisabb műfajra gondolsz?
De speciálisan műfajra is gondolok elsősorban. Azért nem szívesen mondom ki, de azért az operákra, vagy a klasszikus zenére jóval kevesebb az érdeklődés, mint mondjuk egy musicalre.
És ezt is vagy akartam popzenei koncertre. Hogy mennyire kapcsolódtok rá az aktuális trendekre, és akár ízelítőül példát is felhozhatsz erre, hogy mennyire kell megújulni, és a maikor igényeinek megfelelő előadásokat is csinálni.
Így van. Maximálisan igyekszünk mi a Margit-szigeti Színház kihasználni azokat az adottságokat, amelyel rendelkezik. Itt a természeti környezetre gondolok, az épített környezetre gondolok, ami például a víztorony, ami ott áll az udvaronkon, vagy a Margit-szigeti Színháznak a méretére gondolok. Ami a méret, ez egy nagyon fontos dolog ebben az esetben, hogy nem bezsúfolva van a színpadon egy produkció, hanem hatalmas térben van egy 24x16 méteres színpad, ami egyébként most Magyarország legnagyobb színpada, épített színpada, ami nem egy bizonyos alkalomra épül fel, hanem ez ott áll 1938 óta, mondjuk nem ebben a méretben természetesen, meg nem ebben az infrastruktúrával.
Hát 85 éves a Margit-szigeti
85 éves színpad. A Margit-szigeti Színház. Igen, gyors felszámolás. Igen, 85 éves az idén a Margit-szigeti Színház. Szóval, hogy igen, arra abszolút törekszünk, és azt korábban is kérdezted, hogy az igény megvan-e arra, hogy az emberek többet kapjanak látványban is. Tehát egy operánál, vagy egy musicalnél, tehát hogy jön egy rendező, vagy jön egy, nem tudom én, egy produkciót hozunk külföldről, akkor az természetesen a 3D-ben le van szkennelve a színpadunk a méretét illetően, és akkor erre adaptálják egyébként a produkciót, ami azt jelenti, hogy jóval többet mutat látványában is, akár a díszletjelmez tekintetében, világítás, látványtervezés szempontjából is, meg természetesen a létszámot illetően, tehát nagyon sok esetben érkeznek olyan produkciók, amelyek látva, hogy ilyen mérete van a színháznak, a színpadnak, nem csak a nézőkről beszélek, de most itt a színpad méretről beszélek, akkor bizony ki van bővítve például a kórus, a tánckar, és azok a szereplők, aki vagy statisztéria, amivel látványában is tudjuk azt produkálni, amit egy közszínház bizony nem.
Milyen műfajoknak van helye a Margit-szigeti Színház közel 4 hónapos szezonjában?
Nagyon széles a repertoár, és ugye sokszor érkezett felém az a kérdés, hogy vajon miért nem egy tematikus fesztiválról beszélünk, mondjuk csak opera fesztivál, vagy csak musical, vagy csak pop, vagy csak jazz, vagy csak nem tudom én. És mindig kitartottam amellett, hogy legyen a szezon, a kínálat, a repertoár bő. Mert akkor amennyiben sokféle műfajt, különböző műfajt tudunk egymás mellé helyezni, az azt jelenti, hogy egyrészt a művészek szempontjából is nagyon sok művész különböző területről érkezik hozzánk, másrészt a közönség összetétele is jelentősen változik.
Tehát az opera mellett akkor ott lehet a folklór, a jazz akár, vagy a pop, a rock.
Pontosan így, ahogy mondod, ha csak most az idei példát vesszük, akkor ugye májusban indulunk, május 19-én már egy komoly programmal nyitunk, ami egyébként a Jukebox nevet viseli, ami azt gondolom, hogy sokunk számára ismeretlen, vagy ismerős is lehet, hiszen ez egy válogatási lehetőség a zeneszámok közül, amit a közönség ott helyben tehet meg, korábban is. Ez egy izgalmas dolog, ilyen még nem volt, de Magyarországon sem volt ilyen koncert, és most itt debütál a Margit-szigeti Színházba. Tehát ez kifejezetten nagyon fiatalokat fog megszólítani. De ezt követően például érkezik hozzánk a Grúz Nemzeti Táncegyüttes. A Grúz Nemzeti Táncegyüttes, hát most másodjára jön vissza hozzám, és valószínűleg harmadjára is vissza fog térni, hogyha tudunk időpontot egyeztetni velük, mert maga a csoda. Tehát a fizikai erő, maga a férfi és a nő kapcsolata, tehát a színpadon valami olyan elementális erő és produkció tud megszületni, jön létre, amit csak ők tudnak. Hát de ott van harmadiknak még májusban, például gyereknapon, május 28-án a Jurassic Park. Most a Jurassic Park 30 éves az idén. Ugye egyébként ez az év egy picit az évfordulók éve is, mert 30 éves a Jurassic Park, 85 éves a Színház, 150 éves Budapest, stb. Tehát ott van a Jurassic Park, aminél sikerült megnyernünk az ügynökségtől, hogy elhoztuk Magyarországra, hogy a film és a szimfonikus zenekar egyben szólal meg. Ennek rengeteg és nagyon komoly technikai feltétele van, ami szerint ezt megkaphatta a színházunk, hogy ezt a produkciót bemutathassuk, hiszen egyébként számos nagy koncerten, stadionokban ezt a John Williams és a Steven Spielberg rendezésében ez az első nagy Jurassic, ez egy kultikus film, azt gondolom, hogy minden korosztály számára mindig újat és újat fog tudni mondani, és erre a napra szervezünk egy egész napos a gyerek napra egyébként egy Dino Fesztivált, Dino napot, ami tulajdonképpen arról szól, és ez pontosan alá is támasztja egyébként a programjaink, a természetvédelemről szól. A természetről szól arra, hogy egy picit a fiataloknak játékosan be tudjuk mutatni, hogy mennyire fontos ez a föld nagybetűvel, amin mi élünk, és hogy a mai generációnak, a ma generációnak fontos, hogy a jövő generáció is ezen a földön éljen, és így éljen, mint ahogy mi élünk, és lehetőség szerint azokat a természeti problémákat, amik adódnak már sajnos, azokat lehetőség szerint minimalizáljuk, vagy vegyünk részt abban, hogy ez ne legyen kárára a földnek, mindjárt fogyasztási szokásainkat, stb. Tehát, hogy ez a 28-a, és akkor jön a klasszikus zene, az pedig június 2-án van, ami a Nemzeti Filharmonikusokkal szokás szerint velük nyitjuk meg egyébként ünnepélyesen a színház minden évadát. Ezt még 15 évvel ezelőtt Kocsis Zoltánnal indítottuk el, ezt a koncert sorozatot, ami évről évre azóta is töretlenül kerül a Margit-sziget Színház nyitó eseményeként beharangozásra, ahol egyébként Daniel Rozsapkovicsot hívtuk meg, de ez az alkalom például arra is, hogy Pest-Buda, Óbuda és a Margit-sziget egyesítésének 150. évfordulójáról is megemlékezünk majd, meg hát megnyitjuk természetesen a fesztivált, és egyébként többek között elhangzik Dukhányi Ernőnek az ünnepi nyitánya is, amit még anno az 50. évfordulóra rendeltek meg tőle, és a Nemzeti Filharmonikusok most ezt is el fogja játszani.
Hát akkor már az első hónap is sok mindent ígér. Ez mindig izgalmas, hogy milyen külföldi fellépők, vagy mondhatjuk úgy is, hogy sztár fellépők érkeznek. Milyen arányban vannak jelen a külföldiek a kínálatotokban?
Hát arányát tekintve azt gondolom, hogy ha most így a grúzoktól kezdtem, a Lozakovics ott van, jön a Kolozsvári Opera a Báthori Erzsébettel, érkezik az Opera Gálára a Pratiende és Nadine Sierra, és az Attila Operában egy kiváló kanadai énekes, a címszerepet fogja énekelni, John Rillie, úgy gondolom, hogy talán mindenkit említettem. Ez így arányaiban azt gondolom, hogy nagyon komoly, hogy ilyen komoly volumenbe külföldi vendégekkel tud működni a színház. Természetesen fontos számunkra, nem csak azért, hogy a hazai közönség találkozzon velük, hanem azért, mert nemzetközi láthatóságunkat is ezáltal tudjuk biztosítani.
Picit avasd azért be a hallgatókat, illetve engem is kérlek, hogy hogyan választjátok ki a külföldi fellépőket, tehát hogy előre esetleg bekértek róluk felvételeket a menedzsmenttől, vagy személyesen nézitek meg egyik vagy másik előadást, mert nyilván vannak visszatérő előadók, de vannak mindig újak is.
Igen, általában újakkal dolgozunk, igen, igen, igyekszünk újakat behozni. 2-3 évre előre őszintén szólva nagyon könnyű válogatni. Tehát ma már a közösségi csatornák és a televízión, a YouTube csatornákon keresztül számos elérhető produkció megművésznek a koncertje elérhető, amely alapján az ember általában válogat. És amikor úgy érezzük, hogy bármely művész vagy társulatot megkívánnánk hívni, akkor vagy tehát felveszük az ügynökségekkel a kapcsolatot, vagy személyesen tudunk az előadásra vagy a koncerten megjelenni, vagy természetesen egy ilyen technika lehetőségét kihasználva megkapjuk ezeket a felvételeket, és annak alapján tudunk dönteni.
Engedd meg, hogy egy picit elkalandozzunk a Margit-szigeti Szabadtéri Színháztól. Úgy mutattalak be ugye a legelején, hogy a Magyar Állami Operaház egykori balettművésze Bán Teodóra, aki a Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője is egyben, de emellett én úgy tudom, hogy 2022-ben egy új terepen is elindultál, méghozzá a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikációs főigazgatói feladatait vállaltad el. Mi vonzott ebben a feladatkörben, hogy tudsz ennyi mindent egyszerre egyébként a válladon vinni?
Hát nem volt tervezve sem, mint ahogy számos megbízatásom nem volt tervezve
hát ez az
általam,
az oroszlánt is.
Hanem megtalálnak, és akkor rajtad áll a döntés lehetősége, hogy vállod vagy sem, és általában el szoktam vállalni. Igen, elvállalom.
Megtisztelennek érzi az ember a feladatot, és
érzem
beleáll
a feladatot, és úgy gondolom, hogy talán kipróbálom, hogy hát ha van bennem annyi spiritus még, hogy ezt a kihívást is, vagy fel tudok nőni egy-egy ilyen kihíváshoz.
Mert
és
hogy
igen,
bocsánat, kívülről úgy néz ki, hogy már mindent elértél. Tehát, hogy egy csomó területen tényleg vezető beosztásban sok éve dolgozol, és akkor jön egy újabb terület, egy újabb feladat, és nem ugrasz el.
Hát úgy gondolom, hogy egyik kiegészíti a másikat. Legalábbis most a Margit-szigeti Színház és a Károly Gáspár Református Egyetemen a feladataim, azok tulajdonképpen kiegészítik egymást. Azt nem mondom, hogy a napban csak 8 órát dolgozom, hanem 26 órát is előfordul, hogy dolgozik az ember, hiszen a rabjai vagyunk ma már, meg oda vagyunk kötözve mondjuk a gépeinkhez, és a gépeken keresztül bárki bármikor elérhető, bárkit bármikor én is el tudok érni, és ezáltal gyakorlatilag hát egy kicsit kiszolgáltatottá is válnak, vagy válnak emberek, vagy várunk emberek, viszont az ügyek és a dolgoknak a flója az azt gondolom, hogy ebből a szempontból a megoldások tekintetében az mindenképpen szükséges. Szóval, hogy fér össze a két dolog? Hát eredetileg abban nyugtattam magam, hogy ugye nyáron működik a színház, és
az egyetem tanévben
pedig szeptembertől júniusig, de hát ez nem így működik, mert a színház hiába nyáron működik, az összes többi hónapban iszonyatosan sokat kell dolgozni azért, hogy nyáron ez a 4 hónap működjön. Az egyetemnél szintén ugyanez a helyzet, hogy van az a 10 hónap, amikor ugye aktív az egyetem a tanév ideje alatt, de az összes többi hónapban viszont fel kell készülni egy csomó, így is most is ez a szituáció áll fenn az egyetemen, hogy én általában a nagyobb rendezvényekkel foglalkozom, és ugye az volt a cél, Trócsányi rektor úr keresett meg, találkoztunk, véletlenül találkoztunk, és sorszerűnek érezte valószínűleg a dolgot, és rögtön feltette nekem a kérdést, és szegény váratlanul ezek szerint el is fogadtam, de nem ugrott el ettől a válaszomtól, sőt, nagyon úgy érzem, hogy nagyon jó azóta is a kapcsolatunk, hiszen ő nyitni szeretett volna. Tehát az egyetem, főleg egy református, az egyházi egyetemek viszonylag zárt közösségnek tűnnek kívülről, mert azt hiszi, vagy azt gondolja, vagy úgy véli a külső szemlélő, hogy ott talán egyházi oktatás folyik, vagy bizonyos olyan rendszerekben működnek, de itt nem feltétlenül, itt abszolút megfél amellett, és nagyon sokan nem csak az egyetemnek az egyházi oktatása miatt járnak
oda,
hanem
a
abszolút világ. És a két dolog elválaszthatatlan egymástól. És rektor úrnak is ez a szándéka, hogy ezt a két dolgot olyan formában tudja közvetíteni, mind a hallgatók, mind a belső rendszerén belül is, és kifelé is nyitva, hogy érezze azt, különös fontos most szerintem napjainkban egy ilyen típusú egyetem, vagy egy ilyen típusú gondolkodás, ami mind a világ változásával, vagy politikai, vagy háború helyzettel gondolunk, gazdasági helyzetben gondolunk, hogy azt gondolom, hogy az egyetem ebből a szempontból az hallgatóit az oktatókon keresztül is készíti fel, és egy olyan hiteles és megbízható kész vagy felkészítésben részesülnek a hallgatók, akik a későbbiekben ebben a nehéz, minden nehéz helyzetben, vagy számos nehéz helyzetben, vagy terepen meg fogják állni a helyüket, és bizonyítják azt, hogy igen, a hitnek, a református gondolkodásnak, a hitelességgel együtt nagyon komoly feladata van, és fel kell készülni, fel kell tudnunk készülni, hiszen ez elengedhetetlen a jövőnk érdekében.
Azt mondtad, hogy 24 órából néha 26-ot is dolgozol. Én azt terveztem, hogy rákérdezek, hogy mivel töltődsz, és mit csinálsz, amikor nem dolgozol, de tegyük fel, hogy vannak olyan napok, amikor a 24 óra nem 24, hanem kevesebb. Mi az, ami ad?
Hát főleg a család, az unokáim, a lányom, és az ő életük, és az ő sorsuk, meg ez úgy együtt az enyémmel együtt. Talán már korábban említettem, hogy mi egy házban élünk, persze külön-külön, de hogy nekem ez különös ajándék az élettől. Tehát nem egy olyan nagy, nem egy szokványos életet élek természetesen, hiszen nagyon keveset
nagyon
vagyok
aktív
otthon.
Vagy.
Igen, nagyon, nagyon keveset vagyok otthon. Tehát úgy inkább mindenki fölött bábáskodom ahhoz, hogy ott legyek, de hogy a három gyerek az egy nagyon nagy adomány és nagy ajándék számomra, hogy ez így együtt tud működni, és elfogadjuk egymást.
Ez nagyon szép. Térjünk még vissza a Margit szigetre, mert hogy most vagyunk itt az indulás pillanatában. Mit ígérsz erre a 4 hónapra?
Hát azt ígérném, hogy amit nem tudok megérni, az időjárás az egyetlen, ami talán nehezen megoldható, bár egyébként a 20 év alatt talán 1 vagy 2-3 talán
előadás
volt eső napon, igen. Hát volt egy nagyon-nagyon viharos történet, amikor pont a szentpétervári balettársulatot hoztuk el a Zsüzel balettel, amikor vízszintesen esett az eső, és úgy fújt a szél, hogy kapaszkodnunk kellett, és akkor sajnos el kellett hagynunk megkezdett előadást abba hagytuk, és akkor be kellett vonulnunk egy zárt helyre, mármint úgy értem, hogy nem aznap, de másnapra meghirdettük, hogy az elmaradt előadás, mert ugye előre jelzések szerint napokig esőt várhattunk volna, és akkor bementünk az Erkel Színházba, és ez egy nagyon nagy lehetőség volt számunkra, és ott meg tudtuk tartani mind a két előadást ebből a produkcióból. Ez talán elég mély nyomokat hagyott mindannyiunkban.
De akkor ezek szerint
ennek
a
B és az átszervezése, igen. De azt gondolom, hogy ez a nyár is egy nagyon izgalmas nyár, és hogy nagyon fontos számomra, hogy ez olyan érzés legyen, ami egy közösség, tehát hogy kikapcsolódás legyen, tehát hogy mindig valahol azt keresem, vagy azt próbálom üzenni, hogy jöjjön, érezze jól magát, tehát hogy érezzük jól magunkat. Az, hogy mi ott mögöttem ennyit dolgozunk, az teljesen lényegtelen. Az a lényeg, hogy aki odajön, az ne vegye észre, hogy mi mennyit dolgoztunk, vagy az a művész, vagy ez az előadás mögött mennyi nehézség, fájdalom, vagy akár szomorúság, de sok öröm is persze, hogy a színpadra tudtuk állítani, hanem jöjjön oda, kapcsolódjon ki, és abszolút érezze úgy, hogy feltöltődve tud hazamenni. Itt van számunkra, ezért mondom, hogy nem csak a nagyszínház produkciókról beszélünk, hanem ugye a gyerekelőadásaink, azok most már évtizedek óta gyakorlatilag a szombat-vasárnap délelőttönként ingyenesen látogathatóak, amik a Szent Margit Kolostor romjaiban és a Nagyplatán környezetében zajlanak. Akkor irodalmi sétáink vannak, 4 kiállításunk van az idén is, május, június, július, augusztusban egy-egy tematikus kiállítást nyitunk meg, amely kapcsolódik a nagy előadásainkhoz, vagy az évfordulónkhoz. Színházi hajójáratunk van, ami azt gondolom, hogy fontos, és sok családi napot, például a Báthori Erzsébetről, amiről beszélünk, például az is egy jó példa arra, hogy nem csak a nagy előadásra hívjuk a közönséget, hanem egy perjátékra is, ami az előadást megelőzően játsszuk le, nem mi, hanem amatőr színészek, vagy közreműködők, főleg jogász hallgatókról beszélünk, és az egész az ELTE-nek a kezdeményezése alapján jön létre, és az eredeti dokumentumok alapján egy kicsit rehabilitálva is, és helyére téve azokat a talán egy picit a bulvár áldozatául esett, fake news áldozatává esett személy Báthori Erzsébetnek, mint Csejtei Rém, vagy hogy a vérgrófnőről beszélünk, hogy nem erről volt szó, és ez a kis perjáték, ez az eredeti szövegek alapján elhangzik, és ez abszolút világossá válik mindannyiunk számára, óriási munka és kutató munka van emögött, az anyag mögött, és így készült el egyébként az operánk is, vagy opera musicalünk is, ahol a Szemenyei Jánossal, Benedek Fikatival, Bagó Berci rendezi, Novák Péternek a koreográfiájával, de számos ilyen van, például nagyon, nagyon szerettem, a Kecskeméti Katona József Színházzal elég sokat dolgozom együtt, és ez egy nagyon jó kapcsolat, nagyon jó a társulat, nagyon jó előadásokat tűznek ki Cseke Péter vezetésével, a színház vezetőjeként, és ugye Szente Vajk hozza el most az idén hozzánk például a Luxemburg grófját, ő rendezte meg, és a szabadtéri bemutató nálunk lesz. Ugye korábban rendezett nálam a Kőszívűnek volt a bemutatója, a Puskásnak a Music premierje is itt volt, bemutatója is itt volt a Margit Szigeti Színházban, ami még a Róma és Júliát is nagy örömmel említem, talán őket kihagytam a külföldi felsorolásokból, a Maribor balettet hoztuk el, és egy Prokofjevnek, Shakespearenek az egyik legszebb örökérvényű drámája és produkciója, amit egy nagyon tehetséges koreográfus hölgy álmodott színpadra, egy nagyon darabnak, a Prokofjev csodálatos zenéjének egy olyan, azt mondhatnám, hogy talán eszenciájára készült el a koreográfia, ami hihetetlen energiával és hihetetlen kisugárzással vonza be a hallgatót vagy a nézőt is az előadásokra. De Piazzollára emlékezünk, szimfonikus zenekarral, ami egy nagy utazás, ugye az argentin tangótól, ez a Dancing with the Stars-nak a sztárjaival a Tango with the Stars, tehát ott jelenik meg egy kicsit dramatizálva ez a történet.
Tehát ugye azt a négy hónapot talán ezt teljes mértékben
fel van töltve, rengeteg az Attila Verdi opera bemutatóját, amit tavaly mutattunk be. Szóval sok-sok olyan van, ami számomra nagyon kedves, és azt gondolom, hogy vagy nagyon remélem, hogy mások számára is az lesz.
Azt szokták mondani, hogy a jó előadások napokig dolgoznak az emberben, és adnak valamit, tovább visszük magunkkal azt az érzést, azt a gondolatvilágot. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezek az előadások ilyenek legyenek. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönjük szépen, igen. Legyen így.
Bán Teodóra, a Magyar Állami Operaház egykori balettművésze, a Margit-szigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója, egyben művészeti vezetője volt ma a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm.